भजन हित कुत्र हो युथसक अमान्ययुष्र उज्वचाशलंग मनजूत्र आमन।
Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Hétfőn tovább emelkednek az üzemanyagárak. A benzin 2 forinttal, a gázolaj 8 forinttal lesz drágább, a holtankoljak.hu információi szerint. A hét elejétől a 95-ös benzinért literenként 596 forintot, még a gázolajért 609 forintot kell majd fizetni. Eközben a KSH megállapította, a benzin heti átlagára 8 forinttal alacsonyabb, a dízelolajé 7 forinttal magasabb a régiós átlagnál. A Dunán és a Rábán is folytatódik az apadás. A Rábán nem várható utánpótlása az árhullámnak, a Dunán pedig a pénteki szombati mohácsi tetőzés után elhagyja az országot az ár. A fővárosban ismét megnyílt a pesti alsó rakpart. Július 1-én nyílik a pályázati lehetőség az otthonfelújítási programban a lakosság számára, jelentette be a kormány szóvivő. Vitályos Eszter a Kormányinfón arról beszélt, június 17-től előregisztrálhatnak azok a kivitelezők, akik közül a beruházók választhatnak. Ekkortól válik elérhetővé az otthonfelújítási támogatás végleges pályázati felhívása az Energiaügyi Minisztérium honlapján. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart, írja a polisz.hu. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűri ki. Az ugrán-magyar határszakaszon 7504-en léptek be Magyarországra szombaton, a román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 7404-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek, adta hírül az országos rendőrfőkapitányság. A beléptetettek közül a rendőrség 34 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ez 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Nagy mennyiségben, mintegy 1000 köbméternyi szalmával vegyített trágyakupac gyulladt ki szombat éjjel a Csongrád-Csanád vármegyei Algyőkül területén, adta hírül az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írták a szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos, valamint az algyői létesítményi tűzoltók 7 vízsugárral oltják a szalmával kevert, mintegy 80 ezer mázsat trágyakupacot, amelynek egyharmada gyulladt meg és izzik. A tűzoltók munkáját 2 erőgép is segíti. Híreink végén az időjárásról. A csapadékgócok megszűnnek, a délután képződő gomoly felhők feloszlanak, kiderül az ég. Hajnalban helyenként párássá válik a levegő, kötfoltok is képződhetnek. Gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bán Izsák, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetese beszél arról, mit jelent a jelenben élni, hivatásként élni az életet.
Mikor megkérdezik, hogy mi a jó a bencés hivatásban, vagy a bencés életben, akkor azt szoktam mondani, hogy az egyik nagyon jó dolog az az, hogy úgy élek, hogy bármit csinálok, annak van értelme. Tehát amikor megetetem a birkákat, vagy kitakarítom a WC-t, annak pontosan ugyanabban a nagy egészbe illeszkedik bele, mint amikor önöknek tartok előadást, vagy szentmisét mutatok be a Bakonybéli templomba. És hogy ez talán alkalmazható a családos életre is, hogyha tudom, hogy mit miért teszek, hogy az én életem egy válasz, egy megszólítottságra, akkor nem kell azt éreznem, hogy értelmetlen pelenkát mosni, vagy WC-t takarítani. Hogy ez ad az ember életének egyfajta biztonságot. Tehát ha az a munkahipotézisünk igaz, hogy van egy felsőbb létező, aki minket életre hívott, és ő kommunikál velünk, és mi erre válaszolhatunk, sőt válaszolni is kell erre a meghívásra, akkor az én életemet hordozó valami az egy nagyon biztos dolog. Az állandóan ott van, abban lehet kapaszkodni, arra lehet támaszkodni, és ráadásul ez túlmutat ezen a világon. Tehát akkor is, ha körülöttem minden összeomlik, erre akkor is lehet hagyatkozni. Marketingben tudjuk, hogy mindig van egy kis apró betű, hát azért itt is van sajnos apró betű. Ugye az egyik apró betűs rész az, hogy ennek az a következménye, hogy nem vagyok a magamé. Hogy nem csinálok azt, amit akarok. Hogyha őszinte vagyok magammal, ha nem kezdek el hazudni magamnak, akkor az életem minden órájában, vagy minden napjában tudatosítanom kell azt, hogy vannak vágyaim, amik sok irányba mennek, de hogyha hivatásként élem az életemet, akkor figyelnem kell arra, hogy merre visz az út, és hát ebből adódik az is, hogy bizony le is kell mondanom dolgokról. Ha egy megszólításnak válaszolok, akkor sok más megszólításnak nem válaszolhatok. És ez valahol egy munkás dolog. Tehát ez nem egy dőljünk hátra és élvezzük az életet. Már pedig lehet élvezni, csak bizonyos keretek között. Szóval a 15 éves keresztlányommal utaztam múlt héten autóban, és azt mondta, hogy az a baj, Izsák, hogy a hittan lehoz az életről. Az elmélet az nem olyan egyszerű, de talán ez a néhány gondolat segít, hogy miért is van ez, hogy hivatásként élni az életet, az egyrészt óriási lehetőség, és nagyon szép, másrészt pedig munkás és áldozattal jár. És hogy ezt megértsük, ezt Ádám és Évánál kell kezdenünk. Tehát, ahogyan a jakvista teremtés történet elbeszéli azt, hogy ki az ember, vagy mi az ember, abban az rajzolódik ki, hogy az Isten az embert egy olyan térbe, egy olyan konstellációba, egy olyan helyzetbe állította, ahol minden az övé, tehát rengeteg lehetőség vár az emberre, ugye ez a kert, az a lehatárolt, de fölfelé nyitott valóság, és mindent, ami van, azt az Istennel való párbeszédben, úgy is mondhatnánk, az engedelmességben, az Istenre való odafigyelésben birtokolja az ember. Ez a paradicsomi állapot. Mint ahogy, ha láttak egy pókot, hálót szőni, a pók először kifeszít egy vezérfonalat, és arra szövi fel az egész hálót, és ha bárhol sérül a háló, azt kijavítja, de hogyha a vezérfonál elszakad, akkor az egész háló összeomlik, és akkor új hálót sző. Tehát van ez a párbeszéd a teremtő és a teremtmény között, ami mindennek értelmet ad, és ebben a viszonyban értelmezhető minden más, ami van, az egész kert. Az ember vágya arra irányul, hogy ő több legyen, hogy minden azért van, hogy ő megvalósíthassa ezt a hivatását. Ez az az alaphelyzet, ami azt eredményezi, hogy a paradicsomi ember egyszerre végtelenül gazdag és végtelenül szegény. Vagy azt is lehet mondani, hogy egyszerre végtelenül szabad és ugyanakkor engedelmes. Vagy egy 20. századi teológus azt is mondja, hogy végtelenül tiszta, szűz, egyedül van, ugyanakkor meg termékeny ebben a kapcsolatban, ebben az engedelmes Isten kapcsolatban. És tudjuk azt a teremtés történetből, hogy nem marad meg az ember ebben az állapotban, mert a vágynak ez az oldala, hogy te több lehetsz, minden a tiéd, valósítsd meg azt, ami vagy, csak maradj meg ebben a kapcsolatban. A vágynak van egy sötétebb oldala is, ami a hiánynak az oldala. Ami azt mondja, hogy hát valami hiányzik neked, ezt kezdi ki, aki jó. És ugye ennek a folyamatnak az a vége, hogy az ember azt mondja, hogy nem maradok meg ebben az állapotban, nem válaszolok erre a hívásra, hanem én majd kezembe veszem az én vágyaimnak az útját, és eszek az almából, azaz kilépek ebből a dialogális térből, az engedelmességnek ebből az Istentől akart állapotából. Ugye az engedetlenség következménye, vagy az engedetlenség maga a bűn, és ennek a következménye a halál, és hogy abban a pillanatban, amikor nincs meg ez a mindent felölelő értelem, ez az engedelmesség válasza, akkor feltárul az embernek ez a véges pont jellegű valósága így az univerzumban, és ez maga a halál. És ebben a kitettségben az ember mindenbe belekapaszkodik, bármibe, ami biztonságot ad. Tehát ez az az állapot, amiben vagyunk, hogy egyszerre akarunk mindent, és ugyanakkor akarjuk az állandóságot is, a biztonságot is, és hogy most már nem adatik meg nekünk, hogy együtt legyünk gazdagok és szegények, engedelmesek és szabadok, szűzek és termékenyek, hanem hogy az élet állapotunk, tehát az, amit ajándékba kapunk az Istentől, és amit választunk, az valamiféleképpen a lehetőség arra, hogy visszatérjünk ehhez az eredeti állapothoz. Ugye Szent Benedek regulája úgy kezdődik, hogy hallgass meg, ó fiam, a mester tanítását, és térj vissza az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség miatt. És hogy ennek a visszatérésnek, hogy az Istennek a válasza az ember bűnére, az a keresztre feszített Krisztus, azért van ő ott a jobb oldalt. Tehát a paradicsom kerti állapothoz való visszatérésünk, az valahogyan a húsvéti titokhoz kapcsolódik. Az értünk meghalt és feltámadt Krisztushoz. Azt írja Szent Bernát, hogy az elveszett paradicsom helyett kaptuk a megváltó Krisztust. És ugye ezt az egészet azért meséltem el, mert hogyha oda térünk vissza ahhoz a kérdéshez, hogy hogyan tudunk mi hivatásként élni az életet, az valahogyan mindig a kereszthez visz minket közelebb, és hogy nincs más út, mint hogy döntenünk kell, választanunk kell, a keresztre feszített Krisztushoz kapcsolódva nyílik meg számunkra újra a lehetőség az engedelmes Krisztuson keresztül az atyának való engedelmes élethez. Tehát minden nagy döntésünk, a házasságunk, a szerzetesi fogadalmunk, a papszentelésünk, az valahogy ezt a mintát, a húsvéti titok mintáját követi, a lemondás, halál és visszakapott új élet feltámadás lehetőségének a kettősségét. Mi kell ahhoz, hogy a mindennapokban ez valósággá váljon, tehát ez a fajta engedelmesség. És az első, amit itt megneveznék, ez a megszólíthatóság. Így figyelve magam körül, meg akár a kolostorban is, hogy hogyan élünk, én nem nagyon ismerek olyan embert, aki ne arra panaszkodna ma, hogy túl sok, minden túl sok a feladat, túl sok a dolog, és mi magunk is generáljuk ezt. Szerintem az emberek itt jelenlévő kétharmada az éjjeli szekrényén tartja a mobilját. És az egyik utolsó dolog, amit megnéz, az a telefonja, és reggel, amikor fölkel, az egyik első dolog, amit megnéz a telefonja. Hogy nem bírjuk elviselni azt, hogy nem vagyunk megszólíthatóak mások számára, de közben pedig saját magunk számára és az Isten számára, mint hogyha egyre kevésbé lennénk megszólíthatóak. És a monostor az például egy olyan épület már maga is, amit úgy építettek meg, hogy a közepén legyen egy üres tér, ami a kerengő, vagy hát nálunk egy kvadrum, hogy ezt nagyon, sokáig nagyon tudták, hogy kell, hogy az ember életében legyenek üres terek, legyenek üres idők, valahogy a mi életritmusunk is, a bencés életritmus is ilyen, hogy pörgünk ezzelben, mint a mérgezettegér persze, de hogy megállunk, tehát hogy most imaóra van, akkor hagyunk mindent, bemegyünk a templomba, és lelassulunk, szép lassan elimádkozzuk a zsoltárokat, csöndbe vagyunk. Tehát kell ez, hogy újra és újra rá tudjunk csodálkozni arra, hogy az Isten szólít minket, megszólít minket. És a találkozásainkon keresztül, a világ eseményeink keresztül is szól, kell az idő, a védett idő, amiben ez tud bennünk rezonálni. Mustó Péter atyának az új könyve, a posztumusz könyvnek az első fejezete nagyon szépen ír erről a rezonancia élményről, hogy erre vágyunk igazából, hogy az élet meglepjen minket, és hogy mi rezonálni tudjunk arra, ami történik, amit Isten tesz velünk, és ugyanakkor ehhez el kell engednünk a kontrollt, amit meg nagyon nehezen tudunk, hogy szeretjük betáblázni, betervezni, nálam van, én tudom, hogy mi fog velem történni. Egy osztrák bencés ismerősünk mesélte el azt a történetet, hogy egy bankigazgató ment hozzá lelki gyakorlatozni, kiégett állapotban volt, a bank sem ment túl jól, és megtanult szemlélődni egy hét alatt. És utána kicsit kétségbeesve szólt az atyának, hogy de mi lesz velem, most visszamegyek a munkahelyemre, hát ott akkor megy a pörgés, tehát hogy nincs, egyszerűen nincs fél órám arra, hogy minden nap imádkozzam. És kérdezte az atya, hogy és van-e ebédszüneted? És mondta, hogy van, igen, egy óra ebédszünetem van, de mivel olyan rosszul mennek a dolgok, a titkárnőm most már hónapok óta mindig betervezi az ebédszünetemet is, tehát ott is meetingek vannak, meg telefonok, meg ilyenek. Mondta az atya, hogy akkor x-elt ki az ebédszünetedet, és imádkozzál ott. És kérdezte a bankigazgató, hogy jó, de hát mit fogok mondani a titkárnőmnek, mit írjon be oda, hiszen hát azt tudja, hogy nem nagyon szoktam enni, vagy bekapok egy szendvicset, mit írjon be oda. És mondta neki az atya, hogy írd be oda, hogy az igazgató úr megmenti a bankot az ebédszünetben. És ezt megcsinálta, egy ideig nagyon ilyen titokzatos homály lengte körül, hogy mit csinál az igazgató abban az egy órában, de aztán egy idő után, amikor kiderült, akkor kollégák is szívesen csatlakoztak hozzá, és alakult egy ilyen imakör a bankban, és látványosan jobban kezdett menni a banknak a pénzügyei, ez a dolognak a története. Szóval, hogy lehet, hogy ha megszólíthatóak vagyunk, ha teszünk ezért, akkor megmentjük a házasságunkat, családunkat, a városunkat, az egyházmegyénket, ki tudja még mindent. Tehát ez volt az első, hogy jelen lenni, figyelni a megszólítottságra. A második, ez az, hogy az engedelmességnek a minősége. Ezek csupa olyan szót hozok ide, ami nem divatos szó ma. Tehát se a megszólíthatóság, se az elköteleződés, ami majd előjön, se az engedelmesség, ezeket nem szereti a mai közbeszéd, mert a magyarul az engedelmességben valami olyasmi van benne, hogy hát valaki nyomul, a másik meg enged neki. Vagy hát akkor én így elfogadom, ami van, jól van. Hát. És hogy a görög szó, amit a Szentírás használ erre, az teljesen más gyökből jön, azaz odafigyelni, meghallgatni. Odahallgatni, ezt jelenti. Engedelmesség, tehát ez egy alapmagatartás, ami kell ahhoz, hogy hivatásként tudjuk élni az életet. És a szerzetesi engedelmesség sem arról szól leginkább, hogy én, mint előjáró fogkefével felmosatom a fürdőszobát a testvérekkel, hanem arról szól, hogy mindenkinek feladata, hogy a napi imádságban, a lekció divinában, a zsoltárokban figyelje azt, hogy mit kér tőle az Isten. És nekem akkor van könnyű dolgom előjáróként, hogyha azzal jönnek hozzám, hogy őket erre indítja most a lélek, az ige, hogy ezt vagy azt szeretnék. Hogyha ezt a munkát ők nem végzik el, akkor nekem vert helyzetem van, mert bármit kérek tőlük, akkor ha ők nem tudják, hogy az Isten mit kér, hogy mit vár tőlük, akkor ez óhatatlanul is egy nehéz párbeszéd lesz a vége. Raniero Cantalamessa Engedelmesség című könyvében. Ennek az idézetnek a végső állítása az, hogy az engedelmességet sokszor teológiai könyvekben, ha kinyitjuk, akkor úgy értelmezték, hogy az valahol az önakaratról való lemondás. Egy negatív erény, Szent Tamásnál méghozzá az igazságosság körébe tartozó negatív erény, az önakarat elengedése, ami egy erős akadály a szeretet és a tökéletesség felé való utunkon. És ugye ezzel szemben a bibliai alapokra helyezve, vagy a mi témánkat illetően, milyen jó úgy felfedezni az engedelmességet, hogy ez egy pozitív erény, annak a lehetősége, hogy élhetem az életemet hivatásként. Hogy minden nap, ha este leülök, és van egy negyed órám, és meggyújtok egy gyertyát, akkor megkérdezhetem, hogy mit kell tennem most, mire hív engem az élet, mire szólít engem az Isten. Holnapi nap mit kellene megtennem, kivel kell kibékülnöm, kit kellene fölhívni, kinek kéne írni egy e-mailt, mert már régen láttam. Szóval valami ilyesmi ez az engedelmességi magatartás, és hogy szokták mondani, hogy hát Istennek vagy embernek engedelmeskedni a szerzetes rendben is, ez egy ilyen dilemma, hogy hát persze könnyű azt mondani, hogy én az Istennek engedelmeskedek, és ezért nem teszem meg, amit kér a főnök. De hogy valójában, hogyha a dolog mélyére nézünk, hogy vannak olyan dolgok, amiket egy előjáró sose kérne egy szerzetestől, vagy akár egy házasságban egy férj se kérne a feleségtől, vagy egy szülő a gyerektől, de amit az Isten kér. És hogy ott a nagy kérdés, hogy akkor van-e bennünk bátorság ezt megtenni, hogy mire gondolok. Hogy ha két testvér összeszólalkozik, nincs olyan, hogy oda megyek, hogy gyerekek, tessék kibékülni, vagy akkor te most kérjél bocsánatot tőle, vagy te kérjél bocsánatot tőle. De hogyha olvassák az igét, hogyha hallgatják a zsoltárokat, nem lehet egy térben élni sokáig néhány napnál túl úgy, hogy mosolyszünet van, vagy haragszunk egymásra. Tehát, hogy az Isten csendesen kéri azt, hogy engesztelődjünk ki. De ha csak ilyen nagy dolgokra gondolunk, mint mondjuk, amit Kolbe atya tett abban az adott pillanatban, vagy Teréz anya kilépett a rendjéből, mert úgy érezte, hogy erre hívja a lélek. Szóval vannak helyzetek, amikor Isten olyat kér tőlünk, amit ember sose kérne, és ilyenkor a mi őszinteségünkön múlik, hogy követjük-e, hogy engedelmeskedünk-e neki. És talán ma estének a legfontosabb hozadéka lehet, hogyha hazamennek, és fölteszik ezt a kérdést, hogy most, ma este mit kér tőlem az Isten? Hogyan tudok én hivatásként élni és válaszolni arra, amit tőlem kér? Megint csak egy nem divatos szó az elköteleződés, és hogy itt csak ebben a néhány gondolatban, amit erről el lehet mondani. Nyilván nehezen döntenek ma az emberek, szerzetesség mellett is, házasság mellett is, ez mindenkinek nehéz. Amit itt a bencés hagyomány esetleg tud, vagy amit itt megosztanék önökkel, az valahogyan így a rítusoknak az ereje. Az, hogy hozok egy döntést, és beleállok egy keretbe. Hogy a szerzetesi hivatás végül is arról szól, hogy én kaptam egy megérintődést, egy megszólítottságot, és választok egy olyan helyet, választok olyan embereket, akik bennem ezt élőnek megtartják, akikkel együtt gyakorlatok segítségével tudunk haladni ezen az úton. És hogy valahol azt hiszem, hogy ha lesz kereszténység az elkövetkező évtizedekben, az úgy tud működni, hogy megszólított emberek megkeresik azokat az embereket, akikkel együtt tudnak járni ezen az úton, akikkel együtt gyakorlatokat, közös időket be tudnak iktatni, amik megtartják őket ezen az úton. Ugye a mi életünk tele van áldásokkal, meghajlásokkal, jövésmenéssel, és a mai ember úgy áll ezekhez, hogy hát én adok értelmet a gesztusaimnak. Ha nem jön belülről, hagyjuk a csodába. És hogy ez egy teljesen más logika, ami a liturgiának, ami a rítusoknak, ami a gyakorlatnak a logikája, hogy csináljuk, pont. Akkor is, hogyha nem jön belülről, mert azáltal valami változik bennünk, hogy ezt tesszük. És hogy ezt akár a családi élet, házasságra is nagyon jól lehet alkalmazni. Hogy ha megegyezünk, hogy minden reggel, amikor elmegyünk, megpuszuljuk egymást, minden este, amikor megjövünk, megkérdezzük, hogy milyen volt a napod, akkor is, hogyha éppen összevesztünk, ezt akkor is megtesszük. És nem azért, mert akkor is belülről jön, hanem azért, mert azáltal rendeződünk, hogy hűek vagyunk azokhoz a gyakorlatokhoz, amikben megegyeztünk, akkor, amikor egymást választottuk.
Kedves hallgatóink, Bán Izsákot, a Bakonybéli Bencés Monostor egyik szerzetesét hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kedves hallgatóink, következik az Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Száraz november, vagy szabad élet? Mi a különbség az önmegtartóztatás és a szabadítás között? Maurer Péter beszél majd szenvedélybetegségekből való szabadulásáról, őt és feleségét, Maurerné Fenyővári Kornéliát, Óváriné Herpai Dóra kérdezte a Mária Rádió számára készült interjúban. Szeretettel ajánljuk ezt a történetet bátorításul hallgatóinknak, hiszen hazánkban rengetegen érintettek az alkoholbetegség kérdésében.
Köszöntöm kedves vendégeimet, Maurer Pétert és feleségét, Maurerné Fenyővári Kornéliát. Isten hozott benneteket. Péter, először téged kérlek, hogy mondd el nekünk az alkoholból való szabadulásod történetét.
Én egy nagymarosi, teljesen átlagos család, elég rossz gyermekeként születtem. Általános iskola után bekerültem a középiskolába fűtésszerelőként. Középiskolában majdnem mindenki dohányzott. Talán, hogy ne lógjak ki a sorból, én is elkezdtem cigizni. Iskola után közvetlenül bevonultam katonának. Leszerelésemet követően édesapámmal dolgoztam, iskolai gyakorlaton is nála voltam iparú tanulóként. Körülöttem zajlott a családi élet, de én éltem a saját kis világomat. Egyszerűen mindig mennem kellett, nem volt megállás vagy pihenő. Folyton a haverok, gyerekkori barátok társaságába voltam. Ekkor merült fel a füves cigaretta fogalma is, amit el is kezdtem használni. Itt jött egy fordulópont az életemben. Sajnos volt egy családi dráma, aminek következtében apám börtönbe került, édesanyám az akkor 5 éves öcsémmel a nagymamához költözött, a szülői házat pedig elvitte a bank. Ebben az időszakban már egy rokonnál dolgoztam az építőiparban, de sajnos az éjszakákat autóban töltöttem pár hónapig az erdő különböző pontjain. Ez idő alatt a Dunát használtam tisztálkodásra, volt egy emlékezetes december 24-i szentestém, amikor ugyanott fülöttem meg. Az említett rokonnal együtt is így jászkodtunk, és közben elkészült a saját lövészklubja, ahova befogadott lakni.
Mennyi idős voltál ebben az időben?
Hát ebben az időben lehettem olyan 25-26 éves.
26.
Körülbelül így van. Na most a füves cigi ezen a ponton szűnt meg, mert üldözési mániám lett tőle. Innentől kezdve azt éreztem, hogy folyamatosan figyelnek. Aztán képbe került az ecstasy tabletta és a speed. Először fél tabletta elég volt, majd feltornáztam napi 18 darabra. Ezzel ugyanúgy tudtam dolgozni, viszont aludni nem. Így lövészet volt minden éjjel, versenyekre való készülés. És ebben az időszakban küldtem elé az úr a feleségemet, most már tudom. Idővel elkezdtünk építkezni, ő a pénzrészét, én a munkámat tudtam beleadni. Pár hónapig nem volt gond. Ez külterületen van, hatalmas kertekkel, gyümölcsösökkel. Hozzá kell tennem, a gyümölcs nem a befőtes üvegbe, hanem a hordóba került.
Cefrének.
Így van. Nagyon távol állt tőlem az alkohol ízvilága, de a drog után űrt úgy gondoltam, hogy kitölti. Hát ez nem volt egy túl okos gondolat. Eleinte 2-3 centes pálinkát megittam, de az jött is vissza, tehát annyira nem bírtam ugye az italt. De csak erőltettem. Aztán bírtam egyre jobban. Így már munka után a kollégákkal, akik azóta teljesen lecseréltek, napi rendszerességgel a kocsmába vezetett az utunk. Jó hosszú ideig ez így ment, egy szürke síkon 8-10 kis pálinka üdítővel, tehát én rögtön üdítőt ittam a pálinka után, mert én nem bírtam egyszerűen az ízét elviselni, talán 1-2 deci borocskát megittam még pluszba.
És ez napi fogyasztás.
Ez minden áldott nap, így van. De ezt nagyon okosan tudtam azért még fokozni, elkezdtem Xanax nyugtatóra inni, ettől fél év után volt egy hatalmas epilepsziás rohamom. Aztán jött egy hét kórház, 9 hónapig utána nem ittam alkoholt, egy gyógyszert sem szedtem, de végig küzdenem kellett vele. Tehát folyamatosan megvolt bennem az, hogy hú, még bírom, de küzdöttem vele. Tehát küzdöttem vele. 9 hónap után ez a tudat feledésbe merült, és kipróbáltam ugye a vodkát alkoholmentes sörrel, mert hát úgy akkor talán nem lesz baj. Ó, nincs itt semmi gond, bírom én ezt. Kezdődött előről, csak itt már gyógyszer nélkül. Ugye a kábítószert azt teljesen le tudtam tenni. Tehát az egyik pillanatban a másikra az nem volt problémás, csak itt váltottam ugye akkor az alkoholra. Itt jött a munkai felismerés, mert 2 év alatt ugye odáig jutottam, hogy már reggelig szükségem van az alkoholra ahhoz, hogy jól működjek. És leültem a főnökeimmel egy beszélgetésre, akik egyben a barátaim is, hogy baj van. Ezt észrevették ám ők is, így megbeszéltük, hogy 3 hónapig, azért, hogy rendbe hozzam magam, persze ez nem sikerült, így még lejjebb tudtam csúszni. Ekkor kezdődött ugye a végső stádium, napi 2 liter házi pálinka az, amit én a legvégén elfogyasztottam. Éjjel is fel kellett kelnem. A reggelek katasztrófák voltak, mert a rövid ital nekem ugye savat csinált, ami szétmarta a nyelőcsövemet is. Emlékszem, éjjel 2 óra lehetett, ébresztő, indikel, de nem bírtam már. Elvászorogtam a fürdőszobáig, ott hasra feküdtem. A sav, amit már ismertem, itt már vér volt. Tehát tudtam, nincs tovább. Elkezdtem zokogni, mint egy 3 éves kisgyerek, közben vert a víz és rázott a hideg. Összetettem a 2 kezem, és zokogva annyit tudtam hangosan mondani. Drága Istenem, kérlek, most azonnal dög lesz meg, vagy ments meg. Ez szó szerint idézem, mert ez így történt. Szerintem ez volt életemben az első olyan ima, ami szívből, őszintén, céltudatosan történt. Abban a pillanatban megszűnt körülöttem minden. Az a hatalmas egóm, az anyagiasság, a kapcsolatok, olyan érzés volt, mintha letakartak volna valamivel, elsötétült a világ. Kinyitottam a szemem, és éreztem, hogy valami megszűnt, nem tudom, hogy mi, csak valami furcsa volt. Persze a testem teljesen ki volt készítve, annyit kellett innom, hogy ne legyen halálfélelmem, pánikrohamom, mert hogyha nem jutottam hozzá az alkoholhoz 3 óránként, akkor jött ez a rettegés, hogy most mi lesz, hogy fogok hozzájutni. Amikor láttam, hogy elkezd fogyni, akkor már jött ez az érzés, hogy reggelig honnan oldom meg éjszaka.
És ezt rejtetted Nelly elől, vagy ez már nem lehetett?
Nem is lehetett. De hát nem is volt el szükség, ő ezt látta. Másnap megcsinált a telefonom, a nővérem hívott beszélgetni. Egy nagyon meghitt beszélgetés volt, ami azelőtt még soha nem történt meg így. Nagyon szerettük egymást, csak külön, teljesen külön utakon jártunk. Így utólag már tudom, hogy a megváltó is köztünk volt. Még aznap este hívott édesanyám is, hogy a doktornő szeretne velem beszélni.
Mert hogy megosztottad a nővéred, hogy mennyire rosszul voltál.
Pontosan, hát ők látták, azért a család tudta, hogy mi a helyzet. Édesanyám mindig mondta is, hogy le tudott tenni erős, vagy le tudott, hát nem voltam elég erős, képtelenség volt. Itt eljutottam arra a pontra, ahol már se ember, se orvostudomány nem tudott rajtam segíteni. Ez nem volt számomra kérdés. Tehát se családtag, se barátok, se a feleségem hiába, tehát érezte a szervezet, hogy kell, mint másnak az oxigén. Úgyhogy fel is jött hozzánk a doktornő, beszélgettem vele, így merült fel a Dömösnek a lehetősége. A Duna ellenkező oldalán ott lakunk, közvetlen testközelben, és nem hallottam még róla előtte.
Mármint arról, hogy egy misszió létezik.
Így van, pontosan egy mentő misszió. És tudtam, hogy szükségem van rá, én azonnali hatállyal indultam volna. Kaptam egy időpontot, 1 hónap elteltével mehetek. Hát itt akkor elkezdtem egy picikét vakarózni, hogy ebből probléma lesz, mert hát itt nekem napok vannak, nem hónapok. Míg másnap jött a telefon, hogy megüresedett egy hely, és így kerültem 2 nap múlva már Dömösre.
És tudtad talán már akkor is, hogy ez nem a véletlen.
Tudtam, biztos voltam benne, igen. Ott a földön, amikor ugye elsötétült a világ, és utána kinyitottam a szemem, akkor én már ott egy felemelt érzést éreztem, nem tudom szavakba önteni a mai napig sem, hogy mi az az érzés, de azt éreztem, hogy van. Persze a testem ugye az még küzdött, mert hát az 2 külön történet. Ugye akkor nekivágtam Dömösnek, tele kíváncsisággal, aggodalommal, félelemmel, de vágyjal is, hogy szűnjön meg ez a borzasztó érzés, ami ugye rabságban tart. Tehát ez egy iszonyú fájdalom.
Egyszer fenn majd nem, de mindez nem baj, mert a földön harcunk még úgy. Míg az út tart el, mindig új dal kell, és egyszer eljön értünk.
Szenvedélybetegségétől való szabadulásáról kérdezi Maurer Pétert Óváriné Herpai Dóra.
Dömösön közösségi terápiás program zajlik.
Igen.
És hogy talán ez volt az első ilyen alkalom, hogy egy közösségi rehabilitáción részt vettél.
Így van.
Hogy érezted magad? Sokan ettől tartanak, ettől a megérkezéstől, ettől, hogy mások előtt felvállalják ezt a helyzetet. Hmm. Emlékszel erre?
Ez számomra azért nem volt akadály, tehát elég gyorsan be tudok illeszkedni társaságban is, és annyiból talán könnyebb volt a helyzet, hogy tudtam, hogy mindenki ugyanabban a cipőben jár.
És ez segít.
Azért ez egy nagy könnyebbség, hogy ott nincs mit takargatni. Itt 3 hét alatt világossá vált, hogy mi, illetve ki által szabadultam az alkoholfogságából, hisz azért itt nagyon jól szembe kerültem az Úr Jézus Krisztussal, és felnyitotta a szemem, ami az idáig vak volt, illetve a fülem, ami addig süket. Ez egy nagyon érdekes történet. Ugye itt én gyógyultként jöttem ki. Az útról 180 fokos fordulattal jöttem haza. Ennek már 2 éve. Azóta minden reggel Bibliával, igével kezdem a napomat. 1 órát. Ez sérthetetlen, úgyhogy az mindig így kezdem a napot. Egy hálával, egy imádsággal átadom az egész napomat az Úr kezébe. Hisz bebizonyítottam, hogy ha én akarok valamit elérni, azt a múltam valahogy elmondtam, látni lehetett, hogy nem sokra mentem vele. És azóta csodálatosan működik, délben is van időm, autóban dicséreteket hallgatok, esténként az az 1-1,5 óra ugyanúgy az igével, Bibliával, közös imádsággal, ugyanúgy zenehallgatással, tehát ezzel telnek a mindennapjaink, és ezt biztos, hogy nem adnám oda semmiért. Azóta a feleségemmel, ha bárhová is megyünk, mindig 3-an vagyunk, jó erősen összekötözve az Úrral, tehát ezt azért úgy érezzük, hogy velünk van. Soha nem szeretném elengedni, nem is fogom, hisz az én bűneimért, ugye azért adta ő a drága vérét, és vitte az adós levelemet a keresztfára, ő az egyetlen, rajta kívül nincs más. Kamatosan kaptam vissza az életemet, akár munka, család, barátok, de még az anyagi oldalon is. A Nagymaros idézőjelben mindenki ismer mindenkit, de még a környező településeken is. És észrevehető az, hogy már nem kell róla beszélnem. Ugye, mert az ember, ha szabadul egy ilyenből, mond valamit, előtte is mondott, nem biztos, hogy ez így van. De amikor már az idő telik, és látják, hogy az ember teljesen más, akkor már sokan jönnek kérdésekkel, hogy mi történt veled, te nem ilyen voltál? Ez a kollégákon, akikkel napi rendszerességgel vagyunk összezárva, ez rajtuk érezhető. És ami varázslatos, hogy velük is nagyon sokat beszélünk igéről, dicséreteket hallgatva. Tehát egy nagyon meghitt kicsi családias hangulat az is. Amit nem tudok általában szavakba önteni, az, hogy Dömösön úgy szabadultam meg az alkoholtól, hogy amint említettem, ugye az epilepsziás rohamom után 9 hónapom az úgy telt, hogy minden áldott nap ittam volna alkoholt, csak tudtam, a tudat tartott vissza, hogy megint visszakerülök a kórházba, és az nem volt túl jó érzés. Viszont Dömös után úgy tudtam eljönni, hogy mi lesz, ha kijutok. Ugyanúgy ott lesz az ital, a kísértés ott lesz. És ezt nem tudtam hova tenni, hogy ez megszűnt.
Félelmed.
Megszűnt a félelem, és megszűnt az alkohol utáni vágy. Önthetik, mellettem kínálhatnak, olyan érzés, mintha soha nem is ittam volna. És ez csodálatos.
Nelly, most téged kérlek, hogy meséld el nekünk házastársként, feleségként, hogyan élted meg ezt a mélységekkel nehezített időszakot?
Nagyon nehéz volt, azt kell, hogy mondjam. Az én családomban nem volt jellemző az alkoholfogyasztás, maximum ilyen ünnepnapokkor, de akkor is mértékkel, és mikor kiderült, hogy elég nagy a baj, akkor nagyon-nagyon megijedtem, mert az első házasságomnak is az alkohol vetett véget. Én sosem fogyasztottam alkoholt, és igazából nem is tudtam átérezni, meg megérteni sem tudtam, hogy erre miért van olyan nagyon nagy szükség. Nehéz volt, mert kilátástalanság fogott el, félelem, reménytelenség. Aztán segíteni próbáltam, de azt láttam, hogy nem tudok. Uh-huh. Minden próbálkozásom kudarcba fulladt. Volt, hogy technikát változtattam, és hogy akkor próbálok megértő lenni, türelmes, segítőkész, de ez sem vezetett olyan eredményre, hogy most akkor meg tudjunk szabadulni ettől a problémától. És igazából, amiről Péter beszélte, az epilepsziás rohama után én megvoltam arról győződve, hogy nekünk most már megoldódott a problémánk, hiszen az orvos megmondta, hogy nem ihat több alkoholt, mert akkor rosszra fordulhat a dolog. Hazajön a kórházból, nem fog inni, és minden nagyon szuper lesz, és jó lesz. És 9 hónapig, amíg nem ivott, majdnem így is volt, mert láttam rajta a küszködést. És azt látni egy olyanon, akit nagyon-nagyon szeretsz, és segíteni akarsz, és nem tudsz mit csinálni, akkor megint kezdődött ez a félelem, a kilátástalanság. A végén már átment ilyen önvádba is, nagyon-nagyon nehéz volt.
Akkor, amikor mondod, hogy 9 hónapig te elnézted Péternek a küszködését a nemivásért, tudtatok-e erről így beszélni?
Hát, akkor még nem.
Akkor még nem.
Uh-huh. Nem. Az utolsó 3 hónapban volt az, hogy igen, akkor már így őszintén meg tudtuk beszélni.
És emlékszel arra, amikor Péter elhatározta, hogy elmegy Dömösre?
Igen. Örültem, hogy erre az elhatározásra jutott. Persze félelem is volt bennem. 3 hét az azért hosszú idő. De amikor 3 hét után hazajött, és én megláttam, bennem egy olyan hála volt a szívemben, a lelkemben, hogy láttam rajta a változást, a tisztulást. És amikor azt mondta, hogy hát ott történt valami, és őt az Úr megszabadította, én még akkor este, mikor ő elaludt, én még akkor térdre borultam, és hálát adtam, hogy ilyen kegyelmet kaphattunk.
És te ott voltál mellette, hiszen én úgy tudom, hogy utána, amikor már hitmélyítésre került sor, akkor te is elkísérted őt Dömösre.
Igen.
Az?
Igen,
tehát, hogy ott voltál mellette utána a szabadulás útján.
Igen.
Sőt, a közös szolgálatot is együtt kezdtétek el.
Így van.
Dömösen.
Így van. Én annyira hálás vagyok a Jóistennek, és én ezt meg is mondtam a Jóistennek, és azt kértem, hogy ez maradjon így, és én azért bármire hajlandó vagyok. És én akkor azt kaptam, hogy kövess engem, úgyhogy mi azóta 3-asban a Jóistennel kézen fogva járunk.
Én még mit sem tudtam rólad, te már akkor szerettél. Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél. A magam útját jártam, mikor szeriden hívtál. A szívemre beszéltél, és megváltoztattál. Jézus, te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom. Te
te vagy igaz szó a számban, az én hajnal csillagom. Jézus, te vagy minden kincsem, sokat jelentesz nekem. Köszönöm, hogy minden nap megtart a kegyelem.
A dömösi, iszákos mentő misszióban élte át az alkoholbetegségtől való teljes szabadulást Isten segítségével Maurer Péter, akit felesége Kornélia kísért végig ezen az úton.
Nem látják a hallgatók, én két mosolygós emberre nézek, aki nem csak a gesztusaival, hanem mindenével, a tekintetével is mosolyog, átragyog rajta mindaz, ami a szavaikból is kihallatszik. De hogy hogyan élitek meg a hétköznapokban a szabadulást, azt a szabadulást, amit Krisztustól kaptatok, ez szerintem nagyon fontos. Tudjuk, hogy Péter már nem iszik, hála az Úrnak. De azt is tudom, hiszen ismerlek is benneteket, hogy messze nem ez a legnagyobb változás az életetekben. Ha szabad így mondani, úgy mellesleg az alkoholtól is szabad vagy, de hogyan jelenik meg, Péter, ez a mindennapjaidban?
Ugye, amikor szabadultam az alkoholból, akkor az utógondozó csoportokat is azonnal elkezdtem látogatni, mert ugye működik a missziónak ilyen csoportjai is, és ott is folyamatosan ugye az igével foglalkozva, imádsággal foglalkozva, közös beszélgetésekkel foglalkozva, eljön az a pont az ember életébe, amikor kaphat olyan felkérést, hogy esetleg, ahol mi is gyógyultunk Dömösön, ott X idő elteltével vissza lehet menni önkéntesként szolgálni, akár segítőként, gyógyító hetekre, és ez az út nem volt kérdéses számomra, hisz ha az Úr engem megszabadított, és megmentett a halálból, és tőle kapok egy jelet, egy felkérést, egy telefonhívást, ezeket én mind jeleknek veszem, akkor én hogyan is mondanék neki nemet? Nagyon-nagyon-nagyon szeretünk oda járni, szolgálni azóta is. Most már páran azért ismernek, és kapjuk a telefonhívásokat is, akár családoktól, hozzátartozóktól, hogy látják, tudják, hogy nekünk sikerült megszabadulni, hogy hogyan sikerült, mert ahogy mi tanástalanul álltunk, ugye ezelőtt még 2 évvel, hogy tudjuk, hogy szükség lenne a szabadulásra, csak nem tudjuk, hogy milyen úton. Így nagyon sokan állnak még most is ilyen kérdésekkel, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt próbáljuk eljutatni az emberekhez, a fiatalokhoz, akik ugyanebben a problémában szenvednek, és én nem vagyok többre képes, egyedül csak azt a küszöböt tudom megmutatni, hogy ez hol van, az összes többit az Úr intézi. Na most ehhez az kell, ugye, hogy ha az ember a felismerés megvan, hogy a probléma adott, ezt meg kéne oldani, onnantól kezdve én 90%-ban biztosra mondom, hogy van szabadulás és van kiút. És nagyon-nagyon-nagyon rossz látni már ilyen szemmel, ilyen fejjel azt, hogy mennyire tönkre tudtam tenni magam körül mindent, hogy a családnak ez milyen fájdalom. Én úgy gondoltam, hogy akkor nem bántok senkit. Ugye nincs családi csetepaté idézőjelbe. El vagyunk, én ezzel senkit nem bántok. Hát de utólag visszagondolva, de nagyon. És végtelenül hálás vagyok azért, hogy ezeket az utakat, ezeket a jeleket, amiket kapok, járhatom, segíthetek más rászoruló családokon, embereken, felkeresnek. És úgy látom azért kisebb-nagyobb sikerrel ez sikerül is, mert számomra attól nagyobb boldogság jelen esetben nincs. Nekem, ha csak egyetlen egy embernek, ha én tudok segíteni ebben, és ugyanezt az utat el tudja kezdeni járni, de az az egy ember lehet, hogy 500-nak, akkor az már számomra is 501-et jelent. És ez egy felemelő érzés. És ehhez minden támogatást megkapunk az Úrtól. Én úgy érzem, minden időnket tudjuk szentelni ennek a munka mellett, és nincs probléma ebből, áldott helyzetben vagyunk. És minden napot úgy élünk, úgy is élünk meg minden napot, hogy igen, jött egy telefonhívás, akkor ez megint csak egy jel az Úrtól, menni kell, akkor ülök autóba, megyek, és a feleségem olyan szinten támogat, hogy nem azt kérdezi, hogy most már megint miért, hanem már megint? De jó. És ez hihetetlen. Ha egy visszatartó elő lenne, akkor talán azért ez nehezebben működne, de így, hogy a munkámban is, illetve a családomtól is mindenhonnan ezt a támogatást kapom, azért így sokkal könnyebb. Főleg úgy, hogy még az Úr is vezet minket.
És Nelly, téged is arról kérdezlek, hogy a változás eltekintve attól, hogy az alkohol már nincs jelen az életetekben, miben látod a legnagyobb változást az előtte, utána, a szabadulás előtti, meg utáni hétköznapjaid?
Nekem a hála, amit érzek, hogy megkaphattuk ezt a kegyelmet, és ez vezérel, és amikor megkérdezte tőlem, hogy hát ő eljárna a csoportba, meg segítőként, és hogy lenne kedvem vele menni, és én annyit válaszoltam rá, hogy ahova te mész, oda megyek én.
Mm-hmm. Fontos a közös szolgálat.
Igen.
Van még egy kis időnk arra, egy egészen kevés, de egy picike, egy-egy mondatos üzenet azokhoz a rádióhallgatókhoz, akik érintettek. Péter, téged arra kérlek, hogy azoknak fogalmaz meg üzenetet, akik a megkötözöttségben érintettek, és tudják, hogy baj van, de nem hiszik, hogy számukra is van megoldás.
Igen, ez egy elég nehéz feladat, mert jelen esetben is van olyan közeli barátom, aki küzd ezzel a problémával, és nagyon reménytelennek látom a helyzetet, holott tudom, hogy van segítség, de rábírni valakit erre nem lehet. Tehát ahhoz el kell jutni talán arra a pontra, és ami a borzasztó ebben, hogy az ember mindig lejjebb engedi, a Jóisten lejjebb engedi, hogy előbb-utóbb, mint ahogy én is, melljön az a felismerés, amikor már tudjuk, hogy na innen már nincs kiút, akkor valasz, hogy segítség. És én is voltam olyan, aki megvárta ezt az utolsó pontot.
És talán az az imádság, ami belőled felszakadt.
Így van.
Azt üzenhetjük, hogy merjenek felkiáltani.
Hajszál pontosan.
Nelly, te hozzátartozói oldalról azoknak, akik nekem mindig nagyon a szívemben vannak azok a hozzátartozók, úgy elképzelem, hogy hallgatják ezt a műsort sokan, és ott megfordul a fejükben mindazoknak a szereteiknek az arca, akiről látják, hogy küszködnek az alkohollal, és egyszerűen nem tudják rávenni arra, hogy induljanak el, mert tagadja még a problémát. Te voltál ebben a helyzetben hosszú ideig. Tudsz-e valami bíztatót üzenni?
Igen, hát igazából a szeretet az nagyon fontos, hogy azt ne engedjük, hogy elmúljon. És a kitartás nagyon-nagyon nehéz, de mindig van kapaszkodó, és mindig a legutolsó hajszába is kapaszkodjunk.
És ha jól tudom, egy-egy igével búcsúztok a hallgatóktól.
Igen, ami nekem az egyik kedvenc igém, ugye kedvencet nehéz választani, de engem a Filippihez írt levél a 4.13 mindenre van erőm Krisztusban, aki engem megerősít.
Nekem pedig Márk evangéliumából a ne félj, csak higgy.
Kedves hallgatóink, műsorunkban egy sokakat érintő, mély probléma került fókuszba. Az alkoholbetegség, amelyhez kapcsolódik sok esetben valamiféle kábítószer vagy gyógyszer függőség is, rengeteg családban jelen van. Maurer Péter és Maurerné Fenyővári Kornélia megtapasztalta, hogy van szabadulás még a legmélyebb állapotból is. Péter a Dömösi Református Iszákosmentő missziónál szolgál, miután 2 éve végképp letette az italt. Óváriné Herpai Dóra interjúját közöltük, amely a Mária Rádióban szólt először, és az ő jó voltukból hangozhatott el a Lélekhangolóban is. Interjúinkat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a missio.lutheran.hu webcímen. Az Evangélikus Rádiómissziónak a következő e-mail címre írhatnak: evmis@lutheran.hu. Isten áldja hallgatóinkat, szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk. Thank you.
Kedves hallgatóink, az Evangélikus Egyház műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4-ről,